tā plādāt jāmam izsvinkat. Un drāga Jēzus szennevében, hálódás alálunk előtted, Atyám. Dicsőséget és hálát hozunk elég. Egy szellemben, Atyám, egy szívvel. Minden hála és minden dicsőség a Tiéd. Meghajlunk előtted, Atyám, és köszönjük a kegyelmedet. Köszönjük a jelenlétedet, a szeretetedet, a gondoskodásodat. Köszönjük, hogy a gyermekeid lehetünk. Mindenért hálát adunk neked, Atyám, ezen a helyen. Mindenért, az új életünkért, a megváltásért. Hogy a gyermekeid vagyunk, hogy te tanítasz és formálsz minket, Atyám. Hogy a mai napon is szólsz a szívünk köz. Hogy a mai napon is vezetsz és formálsz minket. Hogy a mai napon is, Atyám, drága szellemed megnyitja előttünk az ige ajtaját. Hogy ez a nap is a növekedés napja, mert a növekedés Istene vagy. Megköszönjük, Uram, mindazt, amit kapunk tőled. Te adj szót számnak megnyitásakor. Te adj nekünk, Atyám, halló fület, megértést és kijelentést. Te taníts minket. Szólj hozzánk, Uram. Szólíts bennünket. Taníts és vezess minket. Drága keneted, Atyám, járja át az életünket. Járjon át bennünket. Kiárasszuk a Szent Szellemnek ezt a drága kenetét. És hiszük, hogy a mai napon is, Atyám, összetörnek az igák, fájdalmak felkelnek. Hiszük, hogy a mai napon is felmagasztaltatik az Úr Jézus drága szent neve. Hiszük, hogy a mai napon is jelek és csodák követik, Atyám, a te igédet. Mindenért neked adjuk, Atyám, a dicsőséget, minden ima válaszért, minden gyógyulásért, minden kijelentésért, minden megértésért. Köszönjük, Atyám, a kegyelmedet az életünk felett, a gondoskodásodat, hogy te mindig mindenben előttünk jársz, Atyám. Hogy te mindig tudod azt, hogy mire van szükségünk, és minden megadatott már nekünk a Jézus Krisztusban. Ezért minden szükségbe van töltve, legyen a szellemi, lelki, fizikai vagy anyagi szükség. Bármilyen szükség is van az életünkben, mindaz már be van töltve, és mi csak hitben hálával állunk előtted, Atyám. Megköszönve a gondoskodásodat, megköszönve mindazt, amit tettél értünk a Krisztusban, mert Tiéd minden hála és minden köszönet. Köszönjük, Atyám, hogy hazavezettél bennünket. A te házadhoz tartozunk, hozzád tartozunk, Tiéd vagyunk, drága véren megvásárolt nyájad, akikre te magad viselsz gondot, Atyám, akiknek mindig meghallgatod és megválaszolod az imáit a drága Jézus nevében, akikkel mindenkor ott vagy, mert ezek vagyunk a Krisztus által, mert te mindenkor velünk vagy, és soha semmi nem választhat el bennünket tőled, Atyám. A drága Jézus szent nevében. Köszönjük, Uram. Áradjon ez a drága kenet. Vezessen és formáljon bennünket, Atyám, a te szellemed. És legyen meg a te akaratod mindenben, Atyám. Mindaz jöjjön elő, amit te készítettél nekünk. Mindaz szóljon hozzánk, amire szükségünk van a mai napon. Mindaz nyilvánuljon meg, mindazt jelents ki nekünk, Atyám, a Jézus Krisztus drága szent nevében. Köszönjük neked, köszönjük mennyei Atyám, köszönjük Úr Jézus, köszönjük drága Szent Szellem. Mindent átadunk neked, Atyám, a drága kezedbe, és legyen meg a te akaratod, Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Jézus nevében, Atyám, köszönjük mindazt, amit elkészítettél nekünk, és hiszük, hogy minden szív megelégítetik, mert tudjuk, minden szükségbe van töltve a Krisztusban. Tudjuk, Atyám, hogy minden elvégeztetett, tudjuk, hogy minden nekünk adatott, ezért hittel állunk előtted, és hálával köszönjük, Uram, a mai napon is a gyógyulásokat, az ajándékaidat, a megértést és a kijelentést, a vezetést, a mennyei bölcsességet, Atyám. Szent Szellemnek minden szavát, minden kijelentését megköszönjük, és hogy amit elkezdtél bennünk, Atyám, jó munkát, az be is végzed a Krisztus Jézusnak napjáig. Te magad formálsz bennünket az Úr Jézus Krisztusnak a hasonlatosságára, és mindaz, Atyám, amit te elterveztél, az beteljesedik az életünkben, úgy a mai napon, mint életünknek minden napján, Jézus nevében. Amen. Köszönjük, Uram, dicsérünk téged és magasztalunk. Jézus neve felmagasztaltatik a mai napon is, és hiszük, hogy a kenet összetöri az igákat, növekedünk és épülünk az Úr igéje és drága szelleme által, az ő dicsőségére, Jézus nevében. Amen. Köszönjük, Uram. Amen. Áldott az Úr neve. Vannak ajándékok, voltak is ajándékok. Most az arc egyik oldalán, de a fej egyik oldalában van egy nagyon erős gyógyulás. Valakinek ezen az oldalon volt, mindegy, hogy melyik oldalon, na, nem ezen az oldalon, hanem az arcának az egyik oldala, és az egész fejnek az egyik oldalában levő zsibbadásnak tűnik ez, ilyen érzéketlen. Ez meggyógyul a Jézus Krisztus szent nevében, a Szent Szellemnek az ereje által. Köszönjük, Atyám, szívben. Már órák óta itt volt a kenet az erekben, Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük neked, Atyám. Tehát nem az alkalom előtt, ez már órák óta itt van. Hálát adunk, Uram, hiszük, hogy fájdalmak felkelnek, és az Úr Jézus neve felmagasztaltatik. Hiszük a tökéletes gyógyulást a Jézus Krisztus sebeiben, és mindenért neked adjuk, Uram, a hálát. Köszönjük, és hiszük, hogy az ige is szólni fog hozzánk, és felépít bennünket. Amen. Csukló és kéz fej és kéz él. Igen, dicséret alatt is volt már a kéz ízületekben is gyógyulás, csak aztán utána, mire már ideértem, addigra már az, hogy ott mi volt, most jutott csak eszembe, de ott is ott volt a gyógyulás, és megköszönjük az Úrnak. Vesében gyógyulás van Jézus nevében. Köszönjük, Atyám. Karokban egyik vál, és abban azon az oldalon a karba is lehatoló fájdalom. Ez a vál sem igazán akar mozogni, de a Szent Szellem megmozgatja, és tökéletesen helyreállítja Jézus nevében. Amen. És mindazt, amit elvégez a Szent Szellem, mindazért hálát adunk, és megköszönjük az Úrnak, alkarban is van egy fájdalom, egy véghúzódó fájdalom, ami elmúlik az Úr Jézus szent nevében. Köszönjük, Uram, dicsérünk és áldunk téged, és az Úr Jézus nevében ma is ott van az a győzelem, ott van a gyógyulás. Emlékeztek az ékes kapunál, a tanítványok azt válaszolták, amikor a vezetők kérdezték, hogy de hát mégis hogyan történt ez a gyógyulás, hogy a Jézus nevében levő hit által a Jézus neve gyógyította meg ezt az embert a ti szemetek láttára. Amen. Ez a név ugyanaz a név, és ebben a névben ott van a gyógyulás, ott van az erő, ott van a hatalom, és ez a név az, amire minden térd meghajol, a Jézus neve. Amen. Úgyhogy csak is a Jézus nevében szólhatjuk Isten igéjét, és Jézus nevében hitáltal jelentjük ki, és hisszük, hogy Jézus ma is él, ma is gyógyít, és a Szent Szellem az ő ajándékait, hogy osztogatja, valóságos gyógyulásokat fogtok megtapasztalni az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Ugyanaz a Szent Szellem, aki akkor megérintette azt az embert az ékes kapunál, ugyanaz a Szent Szellem mai napon is megérinti azokat, akiknek gyógyulásra van szüksége, és éppen olyan valóságosan elvégzi az Úrnak az akaratát Jézus nevében. Amen. Az pedig az, hogy te áldott legyél, egy gyógyult legyél, békességed legyen, szükségeid betöltessenek, és az Úr neve felmagasztaltasson. Amen. Dicsőség az Úrnak. Erről szól az örömhír, erről szól az evangélium. Lehet kiragadni féligéket, félszavakat, lehet megragadni ennek ellentmondó dolgokat, de az örömhír az erről szól. Isten országa az öröm és erő. Amen. Békesség és nyugodalom az, amire az Úr Jézus hívott bennünket. Emlékeztek, azt mondta, hogy az én nyugalmamat adom nektek. Nem úgy adom, ahogyan a világ adja. A hit eleve a nyugodalomnak a helye Isten királyságában, meggyőződve arról, hogy bár itt vagyunk ezen a földön, de Jézus Krisztus elhozta az ő királyságát, amen, hiszen már akkor azt mondta, hogy elérkezett hozzátok, Istennek a királysága elközelített, és ezt nekünk szívünkben tudni kell, és az elménkben is, hogy bár itt vagyok, de én ebben a királyságban vagyok, te ebben a királyságban vagy, mi Krisztusban, abban a királyságunkban vagyunk, ahol Jézus a királyok királya, az uraknak ura, és mi pedig királyi papság szent nemzetként állhatunk meg, és bizony hitben kell járnunk. Amen. Isten igéjét kell venni alapul. Isten igéje az igazságunk, Isten igéje az, amin megállunk. És picit ezen, nem is azt mondom, hogy én gondolkodtam ezen, hanem a Szent Szellem hozott erről néhány gondolatot, ahogy olvasgattam, hogy ugye néha előhozza azt a történetet, aki az ember megnézte magát a tükörben, és ugye utána elfelejtette, hogy nézett, elfelejtette, hogy mit látott a tükörben. De ugye valójában az ige tükréről beszélünk ilyenkor, hogy az igében kinek lát bennünket az Atya, és nekünk magunkat meg kell látni a Krisztusban, mint valóságos új teremtés. És ugye, hogy elfeledkezik, és sokan azt gondolják, keresztények is, hogy ez azokkal fordulhat elő, akik így néha néznek bele a Bibliába. Néha belenéz, azt olyan régen nézett bele, hogy bár el is felejtette, de tudjátok, amikor ezen gondolkodtam, ez nem csak azokkal fordulhat elő. Az azzal is előfordulhat, aki esetleg nap mint nap beleolvas a Bibliába, nap mint nap olvas valamennyit Isten igéjéből, és ilyenkor jön az, és talán a Szent Szellem ezt fontosnak találja most. Nagyon sok keresztény úgy gondolkodik, és egy picit kitérőt teszünk a megvallásról, azt mondják, hogy ez egy felesleges dolog. Mi értelme, mi haszna van annak, hogy mormolgatod Isten igéjét? Mi értelme van annak? Na most éppen annyi értelme van, és éppen annyi haszna van, hogy ne legyünk feledékeny hallgatói Isten igéjének. Pontosan annyi haszna van, és megmondom, hogy miért, és ez hogyan működik, és hogyan lesz ez a hasznunkra, hogy ne feledékeny hallgatók legyünk. Ugye, amikor szólod Isten igéjét, és nagyon sok keresztény erre azt mondja, hogy testvérem, olyan elmém van, én amit elolvasok, vagy amit te most mondasz is, én azt meghallgatom, én azt szóról-szóra megjegyzem, és én azt pontosan szóról-szóra utána vissza tudom mondani. Ez az embernek az elméje. Na most, amikor nyomás alatt van az ember, akkor ez éppen nem fog segíteni semmit sem, mert az igének a szívünkben van a helye. A szívünkben van a helye, viszont mit kellett csinálni iskolás korunkba? Emlékeztek arra, hogy már lehet, hogy a könyöködön jött ki, hogy a szorzótáblát kellett napokon keresztül állandóan fújni. Ez egész osztály, 30 gyerek egyszer egy, az egy, egyszer kettő, már egy hete már gondoltad, már plafon nézted, már minden nézted, és gondoltad, minek kell ezt ennyit mondani. De eltelik 20 év, 30 év, 40 év, 50 év, és ha éjszaka felébresztenek, akkor is tudni fogod. A megvallást, amit olyan feleslegesnek tartanak nagyon sokan keresztények, és gyakran ezért nem működik a hit, ezért nem működik a hatalom, valójában feledékeny hallgatójává válhat egy napi szinten igét olvasó keresztény is Isten igéjének, feledékeny hallgatójává válhat, mert így kerül a szívünkbe Istennek az igéje. És így kerül a szívünkbe az igében levő erő és hit is. Ez nem azt jelenti, hogy jössz-mész egész nap is, mint valami félkegyelmű, morogsz egyfolytában az órod alatt, hanem szánsz arra időt, akár reggel, de lehet, hogy este, teljesen mindegy, amikor nem ez a lényege, hogy azt, amit Isten mond rólad, azt, akinek Isten kijelent téged a Jézus megváltásán, a Jézus vérén keresztül, azt te magad is kijelented önmagadról, hogy ez vagyok én, ez az új élet, ez a győztes élet. Ez az Istenből való élet, én vagyok. Én az Isten királyságában vagyok, az Atya Isten gyermeke vagyok, aki megvan áldva minden áldással a mennyekből a Krisztusban. Most csak mondtam egy példát. Ugyanis attól, hogy elolvasod, és naponta olvasgatsz egy kis igét, a hit hallásból van. A hit Isten igéjének a hallásából van. Ha utána azt nem veszed magadhoz, ha utána azt nem jelented ki, akkor meg fogsz róla feledkezni, akkor, amikor éppen nyomás alatt leszel. Meg fogsz róla feledkezni, mert nincs a szívedben, hogy onnan a Szent Szellem felhozza. Az elméje pedig ilyenkor az embernek úgy viselkedik, hogy ilyen túlélési üzemmódba kapcsol, és mindenféle ötletelést elkezd forgatni. Elkezdenek működni a kerekek. A hit azonban nyugalomban van, mert tudja, hogy a kegyelem ott van az élete felett. Tudja, hogy Jézus keze az, ami ott van az élete felett. Tudja, hogy bár itt vagyok, de több, mint győztes vagyok, és én az élő Istené vagyok. Amen. És ha nem akarunk feledékeny hallgatói lenni Isten igéjének, akkor bizony ezek szükséges és fontos dolgok. Mert enélkül nem fog működni a hit. Lehet, amikor ott van egy probléma, valaki gyorsan gondolkodik, milyen ige, melyik ige is szól erről. Ó, egy ige, bár eszembe jutna egy ige ezzel, akkor mit is mond erről Isten igéje? És akkor úgy az eszedbe jut egy ige. De az eszünkből kimondott ige, az nem a hitnek a szava lesz. Az, hogy eszembe jutott egy ige, az nem a hitnek a szava lesz. Amikor a szívemből szól az ige, az a hitnek a szava lesz. Az a győzelemnek a szava lesz. Azt felismerik a mennyben, és felismeri a sötétség is, hogy ez a hitnek a szava. Azt felismeri a pokolnak minden egyes démona, hogy a Jézus nevére, amikor te úgy szólsz, akkor térdet kell hajtania. Amen. Azt felismeri minden szellemi lény a hitnek a szavát. Amen. De a hitnek a szava az a szívből szól, és oda el kell jutni Isten igéjének. És nem felesleges dolog, hanem pontosan arra jó, hogy ne legyünk feledékeny hallgatók, és meg legyen erősítve a szívünk és az elménk Isten igéjével. Mert az elménk és a szívünk is meg kell, hogy legyen erősítve Isten igéjével. Mert ha csak az elmémben van ott, de a hit az a szívben van. Amen. Jó az elmét megújítani, de a szívedből fog szólni az igazi isteni fajta hit. Amen. A szívedből dicsőség Istennek, és tudod, amikor ezt nem gyakorolja egy keresztény, amikor nem mondja ki önmaga felett Isten igéjét, amikor nem mondja ki a győzelmét Krisztusban, amikor nem szólja önmaga felett ezeket az igazságokat, akkor hogyha bármilyen problémával szembesül, akkor történik az, hogy jön a kudarc, jön a csalódás. És ennek nem kell így lennie. Nekünk azt mondja az ige, hogy még a kőfalon is átmegyünk a mi Istenünkkel. Amen. Átugorjuk, áttörjük, átszakítjuk. Ha semmit nem akar csinálni, akkor le fog szakadni, mint Jerikó falai, de hogy valaminek történnie kell, ahol a hit szava ott van, ahol az Istenbe vetett hit ott van, az teljesen biztos. Amen. A tüzes kemencének a kellős közepén, vagy akár a vörös tengernek a kellős közepén, de kell az a hit. Amen. És az a hit az nincs távol. Hol van? Mit is mond Isten igéje már az Ószövetségben, és nekünk is a római levélben? A szívedben és a szádban. Amen. És 4-5 évente szól, hogy visszahozza nekem a Szent Szellem, hogy a keresztények, hogy ez a megvallás, ez olyan mi értelme? A szívedben és a szádban, azt mondja az igéje, a hitnek a beszéde a szívedben és a szádban van. Amen. Szóval annak ott kell lennie, mert különben nem beszélhetünk a hit beszédéről, és a hit beszédében van ott az az erő. A hit beszéde az, amire megmozdul a menny. A hit beszéde változtatja meg a dolgokat, ugye? És még ha nehezen is megyünk át egy helyzeten, de mi tudjuk azt, hogy átmegyünk. Amen. Néha könnyebben, néha nehezebben, de tudjuk azt, hogy több, mint győztesek vagyunk, az egy Jézus Krisztus által. Amen. És ennek a hitnek meg kell lennie, nem csak az elménk ismereteként, hanem ez a hitünk, ezt tudjuk valóságnak, ezt ismerjük valóságnak. Ez az Atya Istennek az akarata a számunkra. Amen. Dicsőség az Úrnak. És kell, hogy legyen ismeretünk, kell, hogy legyen hitünk, kell, hogy legyen bátorságunk, kell, hogy legyen meggyőződésünk. Ez mind hozzánk tartozik. És bizony ez Isten igéjéből fakad. A meggyőződés, a hit, a bátorság. Emlékeztek, azt mondja az ige, ugye, hogy a nép, amelyik ismeri Istenét, az cselekszik. Amelyik ismeri Istenét. Amen. Az cselekszik. Mert tudja, hogy velem van. Mert tudja, hogy Isten az, aki átvisz bennünket minden akadályon. Ha tűzön, ha vízen megyünk át, nagyon szeretik a keresztények énekelni az igéket. És jaj, de szeretem ezt a dicséretet. De ez nem csak, ezek nem csak énekek, hanem ez kell legyen a valóság a mi életünkben. Ha tűzön megyünk át, akkor nem azt kell mondani, hogy Úristen, mindjárt megégek, hanem azt, hogy átvisz engem az Úr ezen úgy, hogy még a füstszag, nem csak a kemencébe, ott se lesz füstszagú még a ruhánk se. Mi a helyzet a vízzel? Ugye? Azon is ő visz át bennünket, dicsőség Istennek. És kell legyen ez a bátorság, de ez akkor van, amikor ismerjük a mi mennyei atyánkat, ismerjük a megváltó Úr Jézust és a drága Szent Szellemet, és pontosan tudjuk azt, hogy mit tett az Úr Jézus, pontosan megragadjuk ezeket a való igazságokat, és nincs bennünk félelem, mert nem a félelem szelleme van bennünk. Amen. Emlékeztek, azt mondta az Úr Jézus, a János 17:9 és 10-es igéjében, hogy értük imádkozom most, és nem a hitetlenekért. Tehát értük, érted, értünk mindannyiunkért. Azokért imádkozom, akiket nekem adtál. Tehát te nem véletlen kerültél a Krisztusba. Te nem véletlenül kerültél a jó pásztor nyájába. Nem úgy volt, hogy így véletlen pont összeütköztél az Úr Jézus Krisztussal, mert ő véletlenül arra járt, meg véletlenül te is arra jártál. Azt mondta Jézus, ha már itt kóborol, egyefene, beveszem a nyájamba. Hanem az ige azt mondja, hogy akiket nekem adtál, atyám, mert hozzád tartoznak. Tehát az Atya Isten adott bennünket a Jézus Krisztusnak, mert mindazok, akik hozzám tartoznak, a tiéd, és mindazok, akik hozzád tartoznak, az enyémek, és általuk mutatkozik meg dicsőségem mindenki számára. Amen. Mi mutatkozik meg? Azt mondta az Úr Jézus, a dicsősége mutatkozik meg. Ki által? Mi általunk. Azok által, akik ő hozzá tartoznak. Azok által, akiket az Atya adott az Úr Jézus Krisztusnak. Ugye arról szólnak itt az igék, hogy aki hozzá tartozik, ugye? Aki az övé. Akiért Jézus imádkozott, amen, aki az élő Istenhez tartozik, azoknak tulajdonképpen valójában nincsen oka aggodalomra, amen. Mert Jézus elmagyarázta nagyon aprólékosan, hogy eleve is az atyái, mind-mind az atyái, és az Atya adta nekem őket, amen. Miért adott bennünket oda az Atya? Szeretett bennünket örök időktől fogva, de üdvösségre volt szükségünk. Jézus az út, az igazság és az élet, ezért az Atya odaadott bennünket a Jézusnak, hogy a Krisztusba kerülve a szent vére által megmosottak legyünk, és visszakerülhessünk az Atya családjába. Sokan gondolják, ki lehet kerülni Jézust. Hát hiszen én hiszek Istenben, és hiszek az Atya Istenben. De az Atya, aki az övé, az kinek adta? Jézusnak. Mert a véren át, a Jézuson, az úton át keresztül lehet visszakerülni az atyai házba. Kicsit ez érdekes, ugye az Atya odaad bennünket Jézusnak, hogy aztán Jézus megmossa a nyájat az ő drága vérével, és bevezesse az Atya házába, hogy itt van a drága véren megváltott, megvásárolt nyájad, atyám. Nem lehet, sokan gondolják, levágjuk ezt az utat. Eljutunk az Atyához a jó cselekedeteink által, a benne való hitünk által, valami úton, módon, de az Atya átadott bennünket a Jézus Krisztusnak, mert ő az egyetlen út, az igazság és az élet. De most ide azért jöttünk, csak tudjátok, a Szent Szellem az mindig szól és szóljon ő, hogy látod azt, hogy Jézus megerősíti, és itt tulajdonképpen semmi másról nem beszél, hanem arról, hogy akik hozzátartoznak, akik az övéi, azokért ő imádkozott, és ugye az ő dicsőségét kell, hogy hordozzuk. Emlékeztek, néha felolvassuk a Római Levél 8. fejezetéből, hogy a dicsőség edényei, akiket az Atya Isten dicsőségre teremtett. Ugye? És találod ezt sok helyen az igében. Tehát az Atya Istennek határozott terve volt az, hogy megmutassa rajtunk az ő dicsőségét. Ez nem azt jelenti, hogy ilyen arany villámok fognak cikázni a fejed körül, vagy glóriát fogsz hordani a fejed körül, hanem Istennek a dicsősége az is, amikor mindig ott van az ő keze az életed felett. Amikor azt látják, hogy valami lehetetlen, vagy elképzelhetetlen, és te mégis azokon átmész abban a bizalomban, hitben, örömben, hogy az én Atyám gondoskodik. Amikor azt látják, hogy Isten keze ott van a te életeden. Amen. Józsefen látták, ugye, mindenki látta, hogy az Isten van vele. Amen. Rajtunk is az Atya Isten meg akarja mutatni, hogy meglássa azt mindenki, de legelőször nekünk kellene tudni, ugye, hogy az Isten van velünk. Először is átadjunk adva az Úr Jézus Krisztusnak, és mindegy, hogy milyen időben élünk, akiért a Jézus Krisztus imádkozott. Mert sokan ilyen problémákat fedeznek fel a Bibliában, de az akkor volt. Akkor volt, amikor a Péter, meg amikor a János, meg amikor a Jézus ott volt, meg amikor a tanítványok ott voltak, most is ugyanaz az ige ott van az életünk felett. Amen. Ugyanaz az ige szól, tehát akiért Jézus imádkozott, az biztonságban van. Amen. Azt meg kell érteni, hogy az Isten fia, az Atya Istentől elrendelt nagy pásztora a juhoknak. Isten nyájának az elrendelt nagy pásztora. És mivel az Atya rá bízott bennünket, tehát ez az Atyától való rendelés, hogy ő a juhoknak a nagy pásztora, ezért a Jézus Krisztus kell, hogy biztonságban megőrizze és megtartsa az Atya nyáját. Amen. Vagyis téged és engem, dicsőség az Úrnak. Ezeket a dolgokat át kell látni az igében, hogy az nem úgy van, hogy most Jézus, akkor most Jézus gondot fog rám viselni, vagy nem. Ez az Atya Isten rendelése, hogy átadott bennünket a fiúnak, és mint a juhok nagy pásztora, ő vigye be a mennybe az Atya Istennek a nyáját. Amen. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy egyik ember kivételezett, a másik nem. Milyen jó, hogy mindig gondja van, ő rá, mindig gondja van Istennek, de ismerek olyat, annak nagyon sanyarú. Nem, Istennél nincsen személyválogatás. Hol van a mi hitünk? Ebben van-e a mi hitünk, ami isteni rendelés, és ami isteni elhatározás, hogy a fiúra bízott bennünket, és nem kell aggodalmaskodnom. Ugye, ebben van a hitünk. Vagy látjátok azt, hogy nagyon sok kereszténynek más dolgokban van a hite, rossz dolgokban, abban, hogy az formálja, az erősíti, abban aztán, ugye? A mi hitünk abban van, hogy az Atya Isten adott bennünket a Jézus Krisztusnak, hogy ő, mint a nagy pásztor, vezessen bennünket, és bevigyen bennünket, majd amikor eljön az ideje a mennyei asztalhoz, melyik asztalhoz, ahhoz az asztalhoz, ami már meg van terítve. Amen. A bárány menyegzőjére hivatalosak vagyunk. Lehet sok ember mondja, megyek Lagziba, szeptemberbe, októberbe, jövőre, és te is mondhatod, hivatalos vagyok egy hatalmas Lagziba. A báránynak a menyegzőjére megyünk. Jézus nevében. Amen. Tehát látnod kell, hogy az Atya bízta meg ezzel az Úr Jézust, és látnod kell itt ebben az ige részben, hogy Jézus pedig itt ugyanezt kérte az Atyától. Ez azt jelenti, hogy ők ebben is, mint mindenben teljes egységben vannak. Az Atya azt mondta, hogy fiam, őrizd meg őket, a fiú pedig imádkozott, hogy Atyám, őrizd meg őket. Teljes egységben vannak. Ez döntés. Ebben ők teljes mértékben együttműködnek, hogy meg legyél őrizve, és ott legyen az isteni gondoskodás az életed felett. Amen. Nem megy szembe Jézus soha az Atyának, hiszen ők egyek, de amikor így az igében látod, akkor egyértelműen ott van, hogy ez mindkettőjüknek a közös akarata az életünk felett. Amen. Dicsőség az Úrnak. Biztos, hogy emlékeztek, amikor Jézus azt mondta, hogy senki sem vehet ki benneteket az én Atyámnak a kezéből, aki hatalmasabb mindennél. Amen. És ugye Jézus ott ismét elmondja, hogy senki nem vehet ki benneteket az én kezemből. Emlékeztek erre. Tehát elgondolkodtam ezen, és eszembe jutottak azok az igék, ami arról szól, hogy az Atya Isten teremtette ugye a földet is, hogy hajtogatta a hegyeket. Így elgondoltam ezt, hogy azért ahhoz komoly erő kellett meghajtogatni. Na most ne úgy éld ezt meg, hogy most így a saját kezével megfogta, azt mondta, hogy na, az itt a Kárpátok, ide teszem mi. Az ő hatalma szavával teremtett, de az ő ereje ott volt a szavában. Amen. És ugye Jézusról azt mondja az ige, hogy hatalma szavával tartja fenn a mindenséget. Ez azóta is úgy áll, és növekszik. Dicsőség Istennek. Tehát a szava elég volt ahhoz, hogy most hallottam a héten, hogy beletaláltak egy rakétával a holdba, ez mégsem ment odébb. Nem, se le nem esett. Ott van a helyén, ahová azt Isten tette és alkotta. Tehát a hatalmas szavával fenntartja az Úr Jézus a mindenséget, és nézd csak meg ezeket a szavakat felettünk, elolvassuk most már a 15-öst is. Ugye azt mondta az Úr Jézus, hogy nem arra kérlek, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Emlékeztek ezekre a szavakra, gyakran ide lapoztál, szereted a János evangéliumot, én is nagyon szeretem a János evangéliumot, nagyon sokszor, lehet több százszor elolvastam ezeket az igéket, nagyon szeretem, amikor Jézus ezt mondja, hogy nem arra kérlek, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Jézus a szavával fenntartja a mindenséget. Ezekhez a szavakhoz mit szólsz? Ezek Jézusnak a szavai, hogy azt kérte az Atyától, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Mit gondolsz, ez a szó éppen olyan erőteljes, mint az a szó, amivel fenntartja a mindenséget? Jézusnak minden szava ugyanolyan hatalom, és minden szava és minden kérése az Atya irányába ugyanolyan, tehát azzal a szóval, amivel fenntartja a mindenséget, képzeld el, ugyanaz, amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy Atyám, őrizd meg őket a gonosztól. Ez a szó éppen olyan erőteljes, és a mai napon is az. Amen. Dicsőség az Úrnak. Tehát látod azt, hogy Jézus az Atya megbízásából meg kell, hogy őrizzen bennünket, az Atya Jézus imájára válaszként meg akar őrizni bennünket, akkor azt kell mondjam, amikor ezen az ember elgondolkodik, hogy igazán nem kell aggodalmaskodnunk. Amen. Nincs rá okunk, hogy aggodalmaskodjunk. Nincs rá okunk, hogy kétségbe essünk. Nincs arra okunk, hogy úgy lássuk időnként a helyzetünket, hogy az olyan megoldhatatlan, és ilyen mértékben ez nem a hitnek a gondolkodása. A hit azt tudja, hogy Isten megőriz bennünket. Amen. Sok mindennel próbálkozhat a világ Istene, és sok mindennel kijöhet az ember ellen. De neked ott van Jézusnak a szava. És olvasod az igében, hogy az Atya megőriz téged a gonosztól. János levelében pedig azt olvasod, hogy Isten fia megőrzi őket teljes biztonságban. Amen. A hitünket minden területen használni kell, és látod, hogy a hit is az elején talán ezért kellett az a néhány mondat, hogy a hithez pedig kell az, hogy te kimondd ezeket magad felett, hogy nekem igenis védelmem van. Az Atya Isten rendelése az életem felett. Az Úr Jézus Krisztust megbízta azzal, hogy őrizzen meg engem is, vezessen haza. Jézus pedig imádkozott ezért, hogy az Atya őrizzen meg engem. Eléggé két oldalról meg vagyok védve, ugye? De egyébként, hogy azt nézem, minden oldalról, mert az Atya keze ott van az életünk felett, a kegyelme, amen, ott van az a védelem, és szól felettünk az ige, szól a szívünk köz az ige, szóval meg vagy jelölve, rajtad van Istennek a pecsétje, feletted van Jézusnak a szava, ott van az Atya Istennek az akarata. Tehát az egyik probléma az az, hogy sokan ezeket olvasmánynak tekintik, olvastam, elolvastam ezeket, tudom pontosan, hogy hol van. Igen, jól tudom, hogy hol van ez az igében. Nem az igében, a szívünkben ott van-e, az a kérdés. Át kell kerülni a szívünkbe, amen. És oda bizony úgy kerül, hogyha azt a szólod. A szívedben és a szádban, amen. Dicsőség Istennek. Nagyon, és tehát ez az egyik probléma, a másik az, hogy sokan nem egy ilyen atyát ismernek, még újjászületett keresztények sem, amikor féligék vagy téves dolgok alapján képzelik el a mennyei atyát. Különösen, aki az Ószövetséget, hogyha olvasgatja, egészen másmilyen Istent lát az Ószövetségben. Bár ugyanaz az Isten, de mégis egészen másmilyennek látja. Ugye sokszor hallom azt, vagy így tapasztaltam az évek alatt, hogy de hát testvérem, hát a saját szememmel olvastam, hát ott van az a rengeteg törvény, hogy öld meg halállal lakoljon, meg... És ugye nem egy ilyen védelmező Istent látnak, aki az Úr Jézusra bízott bennünket, hanem ezek a kemény szavak, és... Ez befolyásolja az ő képüket az atyáról, és onnantól nem valóságos számukra ez a védelem se. És tudod, azt meg kell érteni, hogy, és nekem mindig olyankor az jut eszembe, és hallottam ilyet már a saját fülemmel is, ugye egy kicsi gyerek, amíg nagyon pici, addig úgy el van fekszik, nem sok baj van vele. Aztán, ha már egy fölül, meg jön, megy, ugye vannak dolgok, amiket már elér, akkor azt már érdemesebb magasabbra tenni. Tehát növekszik a tér, amit ő meg elkezd ő is uralni, ahogy növekszik, aztán már látod azt, hogy egyre többször a kertkapu felé nézeget, aztán már nem csak nézeget, már el is ballag odáig, aztán már nyújtózik, de még nem éri el a kilincset, hála Istennek. Nem azért, mert fönt van, kicsi gyereket képzelj el, csak én most eljátszom. Tehát megvannak a lépések, és előpróbálod szét szóval, hogy nem szabad. Ha tudod, hogy mit jelent a nem szabad, azt úgy is megcsinálom. A nem szabad az azt jelenti, hogy ezt úgy is megcsinálom, amin nem látjátok. Ez így hat az emberre, kezdetektől fogva, amit nem volt szabad Ádám, és azt csinálta meg. És hallottam már ilyet a saját fülemmel, mosolyogtam, de amikor rákiabáltak egy gyerekre, és azt mondta neki, hogy ide figyelj, ha kimész azon a kapun, a kezed lábad kitöröm. Valójában nem akarta kitörni ugye a kezét, lábát ez a szülő, hanem mit akart, hogy ne menjen ki, ne üss el egy autó, és ne törje ki az neki a kezét, lábát, ugye? Valójában durva és erősnek tűnik ez nagyon, hogy az milyen durva. Ha te ezt így hallanád, bicikliznél, szép, kényelmes, ha egy udvarból ilyen hang jön neki, azt mondanád, úristen, micsoda vad ember lakik itt. Úristen, hogy beszél, össze akarja törni azt a gyereket. De nem tudod az előzményt. A gyereket ő pontosan nem összetörni akarja, hanem pontosan megóvni akarja attól, hogy összetörjön. Ugye? De nekem is volt ezzel egyszer egy saját tapasztalatom. Ez nagyon régen volt még, bár már keresztény voltam, mert is csodálkoztam magamon. Szerintem Jézus is. Nagymamám. Volt nálunk valaki munkás, dolgozott, én nem tudom már, hogy mit csinált, és talicskába kevert be valami anyagot, de már kiürült belőle, ott állt a talicska, mama meg kíváncsi volt. És ott nézelődött így, Minden, hogy is egyszer már csak azt láttam, meg az ember is azt látta, hogy esik hátrafelé bele a talicskába. Ez így volt. Ugrottam én is, meg az ember is, de már mindegy volt. Bele, úgy, ahogy volt, teljesen, tehát teljesen beleesett, nem, megbillett, beleesett. És odarontottam, mint az oroszlán, és azt mondtam neki, hogy nem lehet megérteni, hogy nem lehet ugrálni ott, ahol az emberek dolgoznak. Mondom, holnap be fogom kötözni a szobájába, oda fogom kötni a szekrényhez. Hát még itt valami baj éri, nem megmondtam, hogy itt nincsen mászkálás. De nagyon kiabáltam. Azért megnéztem, nem tört el semmi, bevekísértem a szobájába, ott is végigmondtam, még egyszer kijön innen, komolyan mondom, megkötözöm. Lehűltettem az ágyára, vittem vele egy kis vizet, nagyon megszeppent. Aztán én magamban is azt mondtam, hogy biztos, hogy ezt így kellett volna, de meggyőztem magam, így, mert ha megint beleesik, eltöri valamiét, aztán meg ahhoz már azért 70-en túl volt. Tehát meg kellett valamivel fegyelmeznem, mert a szép szóból ő se értett. Azt, hogy mondtam, mindenfelé, mama, itt az ember dolgozik, ez kerülje már ki nagyébe. De még, hogy nézelődik, de a legtöbb ember miért nem úgy nézelődik, hogy amerről a szeme van? Ugye? Miért nem ott nézelődik, ahol a szeme van? Miért mindig hátrafelé szeretnek az emberek? Így. Én nem is értem ezt a technikát, de mindegy. Tehát az, hogy megóvjam, ahhoz úgy meg kellett ijeszgetnem, ne félj, többet nem esett bele a talicskába. Soha többé nem történt ilyen baleset. Szóval ott tartottunk, na, hogy nagyon sokan Istennek a személyt, a személyiségét. Egy ilyen emberről, aki kiabál egy gyerekkel egy udvaron, azt hinnéd, hogy Úristen, ez egy vadember. Ezt az őserdőből hozták, vagy honnan szökött ez, vagy hogy került ez ide. Valójában a szeretet, a féltés, csak amikor nincsen más eszköz. Ugye abban a szövetségben Isten ilyen módon tudott velük csak foglalkozni. Tehát nem volt más eszköze. A tőle elszakadt kemény szívű ember a konokságával, aki mindig szembe akart menni Istennek, nem volt más lehetősége, nem volt más eszköze Istennek. Más az újjászületett ember, mert elvileg, ezen gondolkodtam, elvileg, mert eredetileg az jutott eszembe, hogy az újjászületett ember már érti Istent. De aztán rájöttem, hogy elvileg. Nem mindegyik. Mert mi már egy szellem vagyunk vele, lehult a lepel. Egy új élet, egy új teremtés. Tehát elvileg nekünk már ismerni kellene Istennek a szívét, az akaratát, a Krisztusban bevégzett munkáját. Amen. Nincs már a távolság, egy szellem vagyunk vele, ki nyilatkoztatja a szelleme által az igéjét, és ott kellene legyen a megértés, a kijelentés, az ismeret, mert az a legfontosabb a mi számunkra, de hisszük, hogy formálódunk. Amen. Hisszük, hogy formálódunk. Szóval értitek ezt jól, hogy az nem más volt, mint egy védelem. Isten ezzel az egy eszközzel tudott akkor még mozdulni az életükbe is. Mint van néha Facebookon az a kis rajzocska, ugye? Hogy zavar engem ez a kerítés. Korlátoz engem a szabadságom. Emlékeztek, aztán a másik akarja átugrani, a másik megmondja, hogy az védőkorlát. Ez már nem törődött, leugrott. Túloldalon meg szakadék van. Na, szóval ezt így képzeld el. Nem korlátoz engem, éppen az életét védte. Tehát ennyire már látnunk kellene Istennek a valóságát, hiszen Krisztus azt mondta az Úr Jézus, hogy aki engem látott, az látta az Atyát. Amen. Tehát ennél pontosabb képünk kellene legyen, miután újjászülettünk az Atyáról, mint hogy ilyen dolgokat feltételezünk. Ez az egy eszköze volt akkor, hogy valamiféle védelmet oda tegyen, aztán hát ki mennyire tudta ezt betartani, de a törvény egyébként se azért adatott, hogyha már itt tartunk, hogy az üdvözítsen. Ugye ő csak a Krisztusra vezérlő mester a törvény. A Krisztusnak adott át bennünket az Atya, hogy aztán ő hazavezessen bennünket, mint a juhok nagy pásztora. Ugye azt mondja Kolosse 3:1, mivel Krisztussal együtt ti is feltámadtatok a halálból, a mennyei dolgokra törekedjetek, hiszen Krisztus is ott ül most Isten jobbján. Még azért forgolódok így, mert hogy kell-e mondanom azt, ami átfut rajtam, kell mondani lehet, de tehát mivel Krisztussal együtt ti is feltámadtatok a halálból, nagyon sok keresztény tévedésben van a halál szót illetően. Ugye Jézus gyakran használt, a Lázár azt mondta, hogy elaludt, aztán ugye megmondta, hogy meghalt. Kislánykára azt mondta, ugye, amikor ott zsivajoztak, hogy meghalt, hogy nem, a kislány alszik. És ugye kinevették őt. Nagyon sok felekezetben ezért elterjedt az, hogy aki elhagyja ezt a fizikai testét, azok alszanak. Ugye vannak, akik már 2-3 ezer éve alszanak szerintük. Mert Jézus ugye ezt a szó, mert az igében a halál szót Jézus másra használja. A szellemi halálra használja az ige a halál szót. Emlékeztek, amikor Isten azt mondta Ádámnak, ha eszel arról a fáról, bizony meghalsz. És nem halt meg, sőt, még majd jó 1000 évig nem halt meg. Ugyanis a halál szót a szellemi, az Istentől való elkülönültségre, azt mondja, hogy ti is feltámadtatok a halálból. De hiszen mielőtt a Krisztus megismerted, jöttél, mentél, éltél, levegőt vettél, ettél, dolgoztál, mindenfélét tettél, élő voltál. A halál szót a Biblia a szellemi halálra használja elsősorban. És ez nagyon megtévesz sokakat, hogy akkor az alszik, akik alszanak. Hát Jézusnak megjelent a hegyen, ugye, Mózes és Illés. Felébresztették őket a mennybe. Elaludtak akkor, amikor meghaltak, és gyorsan odaszaladt hozzájuk, majdnem azt mondta, hogy a Szent Szellem, de ő nem. Az atya azt mondta, Mózes, Illés, hozzám! Alszunk, mióta alszunk? Testvérem. Ó, nagyon régóta, több száz éve. Nem érdekel, ébresztő! Miért keljünk fel, hiszen alszunk, mi alszunk a feltámadási. Most egy kicsit felkeltek, lementek Jézushoz, és a megdicsőülés hegyén beszéltek vele, utána alhattok tovább. Csak ennyi? Csak ennyi. Jó, akkor lemegyünk, és te alhatunk, alhatunk tovább. Megtéveszti az embereket. Nem a fizikai alvás, és nem a fizikai halálról beszél az ige, amikor a halál, ugye, hogy alszik a kislányka, vagy ugye meghalottak voltatok a bűneitekben és a vétkeitekben, olvasod az igében. Ezek szellemi dolgok. És aztán elterjedt az elmúlt években, hogy aki testéből kilép, az onnantól alszik. Nem alszik, a mennyben van, és a mennyben élnek. Hányszor olvasod a jelenések könyvében, hogy akik a földről érkeztek, ugye? Nem csak a nagy nyomorúság alatt. Igaz? Akik sorba, hogy érkeznek fel. Ugye? És ott állnak Isten trónja előtt. Nem azt mondja, és lefeküdtek aludni. Hanem ott állnak Isten trónja előtt. A szellemi dolgokat nagyon sokszor ez a baj, a fizikai ismeretük szerinti ismerettel próbálják megmagyarázni. Teljesen más. Azért használta Jézus azokon a helyeken, hogy alszanak, mert a halál szót a szellemi halál az Istentől való elkülönülés, a fizikai halál pedig a testünktől való elkülönülése a szellemünknek és a lelkünknek. Mi az, hogy feltámadt, amikor ismét testben van az a szellem is, ha már itt tartunk, mert nagyon sokan nem értik ezt, hogy mi az a feltámadás, hogy akkor ez most hogy lesz, vagy akkor akik most, na ez az ugye, akkor akik most, akik akkor, ahol vannak, és össze-vissza gabajodnak benne, mint kis cica a gombolyagba. Jézus, amikor meghalt, ezt mondja az ige, ugye? Akkor Jézus egyébként hol volt? A pokolban. Legyőzte. Jézus nem aludt. Akkor te nem lennél megváltva, meg én sem. Jézus lent volt a pokolban, és élt, de a testétől elkülönült. Aztán többen látták őt, legelőször Mária Magdaléna, ugye? Aztán a tanítványok, aztán volt, hogy egyszerre 400-an. Azt látták, hogy Jézus él, feltámadt. Miért? Addig nem élt? De bizony, hogy élt. Az ördög nagyon jól tudja, hogy Jézus akkor élt, hanem ismét testben látták. Ugye? Mert annélkül a szellemi lény itt a fizikai síkban nem látható. Ismét testben látták. Oké? Persze van egy megdicsőült teste, van egy szellemi test, ott olvastam a Korintusi levélben, van egy fizikai test. És amikor ők nem látták őt a testében, akkor erre azt mondták, Jézus meghalt. Akkor kiváltott meg bennünket. Jézus élt és él. Ez a szó, vigyázz, ez az emberi elmével másként tanultad meg évtizedek alatt. A meghalt azt jelenti, hogy nincs. Elmúlt, nincs. Ezt gondolná az ember. Jézus akkor aratta a legnagyobb diadalt. Amen. Legyőzte e világ fejedelmét. Amikor azt mondják, hogy feltámadt, ő előtte ugyanúgy élt, mint abban a pillanatban, ugye? Nem aludt, és amikor feltámadt, Jézus felébredt. Nem. Jézus előtte is élt, csak ismét fizikai testben látták. Ugye? Ismét fizikai testben. Amikor Lázár feltámadt, az mit jelent? Ismét a testében volt. Ugye? Ismét testben volt. Dicsőség Istennek. Milyen testben? Aki az Úrnál van, az az Úrnál van. Néha az Úr ezeket foglalkoztat ezzel, és sokakban kérdés. És aki mi van, aki 2000 évvel ezelőtt beleesett egy hajóról a tengerbe? Ugye senki nem gondolja komolyan, hogy a tenger alján azóta is az az ember ott alszik. Nem ott van. Ha Krisztus előtt történt, akkor Ábrahám kebelén volt, vagy nem. Ha az Ábrahám kebelén, akkor Jézussal, amikor Jézus felemeltetett a felhőben, felvitte magával az ószövetségi szenteket. Amen. Amikor feltámadt, mert azt mondja, hogy kiadja a tenger is az ő halottait. Nem azt jelenti, hogy onnan előbújik, hanem azt jelenti, hogy abban a testében lesz ismét lát. Bár ő abban a tengerben, akkor, ami történt vele ott, akkor az a tengerben történt, de ismét egy fizikai, egy megdicsőült testet fog kapni. Milyen a szellemi test? Ha már itt a... Jó, elmegyünk ám a mindenfelé. A szellemi tested ugyanolyan, mint a fizikai test. Ez azt jelenti, ahogy Pál elmagyarázza, hogy nem tudtam, hogy testben vagy testen kívül vagyok-e. Tehát ha én most itt szellemi testben lennék, vagy ebben a testben, te a szemeddel azt nem tudnád megmondani. Én magam sem tudnám megmondani, mert Pál azt mondta, hogy nem tudom, hogy testben vagy testen kívül-e. De majd erre öltözünk fel egy megdicsőült testet. Nem erre a fizikai testre. Tehát, hogyha én most nem megyek, mondom, ha én most... haza kellene menni az Úrhoz, abban a pillanatban, a mennyországban ennyi lenne. Ú, Jézus, elérkeztem! És ugyanígy néznék ki. Nem tudom, hogy testben vagy testen kívül-e. Nézném is, bizonytalan lennék. De ez a szellemi test. Ugyanúgy néz ki. És azután a feltámadáskor mi lenne a különbség, hiszen addig is élünk, a megdicsőült test. Jézusnak a fizikai teste azt mondta, nézzétek meg, fogjátok meg. Csont és hús. És ráadásul éhes volt az a test. Nincs egy kis halatok? Éhes vagyok. De Jézus van. Sőt, kenyér is van hozzá. Ezek, néha ezekben a keresztények teljesen összekavarodnak. Teljesen összekavarodnak. Megtévesztő szavak, fizikai dolgok, de szellemi dolgokról beszél Isten igéje. Most ez kicsit morbid, de a temetőben sincs senki egy idő után már. De hát ha már kimondunk ilyen dolgokat, akkor ki kell mondani a teljes valóságot. Ott egyébként is csak a fizikai test volt a ruha. A szellemi ember, aki pedig ugyanúgy néz ki, az pedig majd megkapja, de az majd akkor, amikor Jézus Krisztus visszajön, értünk az elragadtatáskor. De addig sem úgy nézünk ki, mint a a mesébe van a megdörzsülik azt a lámpácskát, és nem úgy, nem ilyen szellemes, lehet, hogy szellemes vagy, de nem ilyen imbolygó, ilyen, tudod, a turbánba jön elő a figura, és akkor mondja ott a hány kívánságot akar teljesíteni. Az ugyanígy néz ki. Na, ezt most jó kiveséztük. Természetesen mindig vannak, akik ezzel nem értenek egyet, van egy-két ószövetségi ige, hogy de az ember akkor nem tud semmiről. Érdekes, Jézus azt mondta, a gazdag azt kérte, ugye a családjáért aggódott, hogy a testvérei, hogy üzenetet szeretne nekik küldeni, hogy bizony mindez valóság, és ne jussanak oda arra a helyre, ahol ő van. Tudott róluk? Emlékezett rájuk? Akkor küld el, ott volt a szegény, ugye, Ábrahámot babusgatta, és azt mondta neki, hogy küld el őt. Őt is megismerte. Miért nem azt mondta, hogy Ábrahám, ki az a fickó ott az öletben? Ki az, akinek ott ennyire kedvezel? Őt, Ábrahámot is megismerte? Honnan? Soha nem látta előtte. Azért Ábrahám jóval előbb élt. Ugye? Ábrahámot megismerte? A szegény embert, aki minden nap ott ült a ház előtt, megismerte, hogy ott ül Ábrahám elébe. Felismerte? Hiszen ugyanúgy nézett ki, mint ahogy előtte őt látta a világban. Ugye? Csak nem az értelmünkkel kell, nem tudom, hogy hol járunk, mert még el se kezdtük a mai prédikációt. Ez baj, ugye? De ez nem baj egyáltalán, mert ha valami felé kell menni, akkor arra felé kell menni, amerre. És ezek nagyon-nagyon összekavart dolgok a keresztények számára, sőt, sokszor félnek és tartanak ezektől. Volt, aki tett fel nekem kérdést, néha olyanokat kell elmondanom, amit nem szeretnék. De mindig megteszem, mert ez másban is okozhat zavart. Keresztények tettek fel már nekem ilyen kérdéseket, például, hogy hamvasztás vagy koporsós temetés. Mert hogy azzal a testtel, ugye a feltámadáskor, az egy ruha. És az a test abban a földben, mit is mond Isten a testről? Földből lett, és porrá lesz? Visszakerül a földbe, nem azt a testet veszi fel az ember a feltámadáskor, hanem a szellemi testére, a megdicsőült testet. És ez félelmet keltett sokszor keresztényekbe, az elmúlt években sokszor kerestek meg ilyesmivel, sokszor kérdeztek tőlem ilyen dolgokat, és Isten igéje segít és válaszol. Tehát elmondja Isten igéje a választ. Nem kell aggódni, szellemi teremmények vagyunk. Amen. Szellemi lények vagyunk, van lelkünk. Ez a földi test helyett egy megdicsőült test az, amire... És addig mi történik velünk? Jézus megőriz bennünket, és az Atya megőriz bennünket. Dicsőség és hála érte Istennek. Itt jártunk, ugye? Elkezdtük elolvasni a Kolossai levelet. Picit világosabbak lettek ezek a dolgok. Egy kicsit. El kell majd rajta gondolkodni, vagy újból meghallgatni. Tehát ez valóban így van. Tehát alszanak. Használta az ige, értsd meg, más a szellemi és mások a fizikai dolgok. És amikor emberi értelem magyarázza meg ezeket az igéket, akkor, illetve egy-két kiragadott féligét, akkor össze lehet rakni ilyen dolgokat. Ábrahámot felismerte a gazdag ember, Lázárt is felismerte, emlékezett a testvéreire, emlékezett a családjára, nem pedig aludt valahol egy kuckóba. Majd a feltámadáskor úgyis trombitálnak. Addig kialszom itt magamat. Nem így volt. Nem így volt. Ott tartottunk, ugye, hogy Kolosse 3:1. Tehát mivel Krisztussal együtt te is feltámadtatok a halálból, a mennyei dolgokra törekedjetek. Hiszen Krisztus feltámadtatok a halálból. Azt mondtam, van egy szellemi halál, az Istentől való elkülönülés. Abból feltámadtunk, mert ismét egy szellem vagyunk ővele.
Fizikai halál pedig a testtől való elkülönülése a szellemünknek és a lelkünknek. Az is egy feltámadás, de az egy másik feltámadás. De nem azt jelenti, hogy addig nem élünk, hanem az ott megint a test egy testtel, majd a megdicsőjű testtel egyesül a szellem és a lélek. Itt ebben a szóban feltámadtatok a halálból, itt pedig az Istentől elkülönült szellem ismét egy szellem Istennel. Amen. Remélem érthető, ugye? Egyébként nem bonyolult, csak kicsit oda kell figyelni, és lehet, hogy kétszer meghallgatni, vagy többször. És azt mondja, hogy a mennyei dolgokra törekedjetek, hiszen Krisztus is ott ül most Isten jobb oldalán. A mennyei dolgokon gondolkozzatok, ne a földieken járjon az eszetek. Tehát a földi ismerettel megmagyarázni a mennyei dolgokat nem lehet. És abból jönnek ki ilyen dolgok, félelmek, bizonytalanságok, és nincs benne megértés, és nem lehet átlátni tisztán Isten dolgait. Földi dolgokkal Isten dolgait nem lehet vegyíteni. A mennyei dolgokon gondolkodjatok, ne a földieken járjon az eszetek, hiszen meghaltatok. Jó, Isten, most élünk, vagy meghaltunk? Vagy akkor most mi van most már velünk, ugye? Az óember meghalt, és az új életetek pedig Krisztussal együtt Istenben van elrejtve. Te meg vagy védve, te Istenben vagy a Krisztussal együtt elrejtve. Feltámadtál, tehát ismét egy szellem vagy az atyával. Amikor Ádámnak szólt a szó, hogy bizony meghalsz, elkülönült az atyától, és itt pedig, amikor a feltámadtatok, egy szellem vagyunk ismét az atyával. Amen. És az az új életetek pedig Krisztussal együtt Istenben van elrejtve. A Krisztus a mi életünk. Amikor ő majd megjelenik mindenki előtt, akkor vele együtt ti is dicsőségesen megjelentek. Amen. Tehát a Krisztus a mi életünk, és mi el vagyunk rejtve ő benne. Ez az egyik feltámadás. Ez azt mondod, de erről nincs is az igében, mert ott azt olvasod, hogy az első feltámadás, amikor az elragadtatás, a második feltámadás, ugye, az majd utána azoknak, akik nincsenek a Krisztusban. Látod, ez is mennyire megtévesztő, itt azt mondja, hogy feltámadtatok. Ádám nem fizikailag halt, meg elkülönült az atyától. Ennek a halálnak az ellentétje, amiből ebből feltámadni, ismét egy szellemnek lenni az atyával. Elkülönült, és ismét egyben. Amen. Dicsőség az Úrnak. És ez teljesen más. Erre megint valaki vitatkozhat akár az ige alapján is, hogy de hát ott van egy feltámadás, amikor a Krisztus csak az elragadtatás pillanatáig jön, és akkor csak azok támadnak fel, akik a Krisztusban vannak, és aztán majd lesz, amikor mindenki feltámad, akik nincsenek a Krisztusban, akkor itt milyen feltámadás van? Látod, hogy ezt a fizikai elmével akarja az ember megmagyarázni, akkor azt fogja mondani, én most már se tudom, hogy élek-e vagy nem. Én nekem most már valaki mondja meg, hogy hol vagyok, meg élek-e, vagy most akkor most mi is van? Ne akard az elméddel, Isten dolgait nem lehet. Jézus vezetett engem is ezeken végig, amikor mindenki azt mondta, hogy de hát akkor most hogy van ez a feltámadás? És mondtam, Uram, hogy lehet ezt a legegyszerűbben elmondani? Azt mondta Jézus úgy, hogy én is éltem, amíg lent voltam. Bár azt mondják, hogy Jézus, hogy meghalt, meghalt. De ez nem azt jelentette, élt, csak elkülönült a testétől. A teste ott volt a sírban, ő pedig közben élt, és elvégezte a megváltásunkat. Amikor azt mondták, hogy láttuk, hogy Jézus feltámadt, akkor pedig ismét testében volt, ami láthatóvá tette a szem számára. Ezeket az emberi elme próbálja megmagyarázni, akkor hát abból lesz valami. Abból lesz valami. De mi, a mi életünk a Krisztus. Amen. És az Atya elrendelte őt a juhok nagy pásztorának, tehát mi már feltámadtunk, ő benne vagyunk elrejtve, ne keverd össze, ez az a feltámadás, amit annak nevez az ige, hogy ismét egy szellem vagyunk az Atyával, az elkülönülés helyett ismét ő hozzátartozunk, ismét egy szellem, ismét, ugye azt mondja, Krisztusban vagyunk elrejtve, Krisztus a mi életünk. Amen. Így jár ebben a világban, így járj ezen a földön, hogy az életünk a Krisztus. Amen. Az az élő reménység, az a biztos tudat, hogy Isten kegyelme van az életemen. Amen. Semmitől nem kell már félnem, aggódnom. Minden az ő kezében van. és mindenről gondoskodott. Amen. Ha problémákkal kell szembenéznünk, akkor is nyugodj meg az ő hűségében. A gondok közepette is tudd azt, hogy Isten veled van. A betegséggel szemben is hidd azt, hogy Isten az, aki elvégezte a kereszten. Jézusban elvégeztetett, és én ő benne vagyok elrejtve. És Krisztus az életünk és az élő reménységünk. Amen. És amint látod, valóban nagyon-nagyon szerteágazó is az Ádámtól, megnézed odáig, egészen a jelenések végéig, sok-sok szó a fizikai életedből is, fizikai emberi magyarázatból is ismert, de teljesen más a szellemi oldalról, teljesen más, de Isten oldaláról minden elvégeztetett. Amen. És a mi javunkra végeztetett el minden. Tehát nekünk örülni kell, és nem aggódni. Amen. Dicsőség Istennek. Nem vicceltem az előbb, amikor azt mondtam, hogy még el se kezdtük. De most elmondom, hogy be is fejezzük. Mielőtt elkezdenénk. Na, ilyen prédikációt hallottatok-e már? Hogy mielőtt elkezdenénk, be is fejezzük. Ez azért nagyon komoly. Ma nagyon belehúztunk, de nagyon sok minden volt benne, amiről talán még eddig nem is hallottál, és picit meg kellett érinteni. Mert én azt szeretem, hogy menjünk, amerre visz a Szent Szellem, és ti is azt szeretitek. Bá! Dicsőség az Úrnak. És ezek olyan dolgok, ami most egy elgondolkodsz, azt mondod, igen, ezek a szavak úgy eddig is, de tényleg egészen más a szellemi oldalról. És egyébként meg érthető ráadásul. De azt mondja, hogy ne az értelmünkkel. Azt mondja, hogy? Hát akkor hogy? Hát akkor hogy? Azért van bennünk Isten szelleme. Én is, amikor ezeken gondolkodtam évekkel ezelőtt, is elvezetett a Szent Szellem ezekre a dolgokra. És most látod, fölhozta, mert lehet, hogy sokakban egyre több a mindenféle fajta tarkatanítás. És sokakban egyre több zavar van ezekkel kapcsolatban. Pedig ezek tiszta dolgok. Ott volt egy elszakadás Ádámnál, amit a szó halál, de valójában élt. Szellemi dolgokról beszélünk. Krisztusban a helyreállítás. Legyen békességed, Krisztus a mi életünk, és minden elvégeztetett. Amen. Élünk a hitünk által, élünk a Krisztus által, és majd eljön a nap, ami az Atya hatalmában van, akkor Jézus jön, és aztán meg fogod látni a többit is a szemeddel. Egyébként se kell látásban járnunk, hanem hitben. Amen. Amen. Hitben. És jár hitben, és ezek valóságban lenni. Tehát nem csak az, hát olvastam, elolvastam ezt, igen. Holnap után megkérdezem, azt mit olvastál? Hú, hirtelen. Hú, várjál már. Hát nem úgy működik már az nekem. Várjál, mit is. Ó, várjál. Volt benne nagybetű is, kisbetű is. Volt pont is. Na, emlékszem. Á, nem tudom, mindegy, majd. Adjál engem ezt, miért kell ilyet kérdezni? Amikor ott van a nyomás, amikor ott jön hozzá az ördög ezt az űrzavart, akkor ott van a világosság. Amen. Dicsőség Istennek, köszönjük az Úrnak, hogy érthetjük, hogy kinyilvánítja és megmutatja a valóságát a dolgoknak. Úgyhogy mindenért hálát adunk, Atyám, a Jézus Krisztus szent nevében, és hiszük, hogy könnyebb átlátni ezeket a dolgokat, és segítségünkre van Jézus nevében, övé minden dicsőség. Elköszönünk, áldottak vagytok, puszi pacsi.